zadovoljilo, aby prišli sem. Prvý bude hovoriť doktor Attila Šimon z Fórum Inštitútu pre výskum menšín a jeden z členov už spomínaného projektu, ktorý bol v rámci tohoto udalosti 56. roku teraz na výskum vytvorený, o ktorom hovoril pán prezident Fórum Inštitútu. Nech sa páči. Maďarská menšina a revolúcia roku 1956.
Ďakujem, ďakujem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogy már elhangzott, a szlovákiai magyar kisebbség és a magyar forradalom témájára szeretnék pár dolgot elmondani. Pár nappal ezelőtt voltam egy budapesti konferencián, ahol az összes környező országból voltak előadók, és azt a tapasztalatot kellett leszűrnöm, hogy 1956-ban talán épp a szlovákiai magyar kisebbséget érintette legkevésbé a forradalom, mint az erdélyi magyarság, mint például a karpátai magyarság, vagy a délvidéki magyarság élénkebben és határozottabban reagált a forradalmi eseményekre. Már akkor elgondolkoztam azon, hogy miért lehetett ez így. Én úgy gondolom, részben ez már az előző előadásából is kiderült, hogy itt két okot mondhatnánk, említhetnénk. Egyrészt Csehszlovákia helyzetét. Az, hogy Csehszlovákia ebben az időben mégiscsak a szocialista rendszer legstabilabb alma volt talán, ahol alacsonyabb szintű volt a szovjetellenség, mint például Magyarországon vagy Lengyelországban, magasabb volt az életszínvonal, és abszolút nem zajlott le a desztalinizáció, amely a másik két országban már megindult. Ennek egyik jele az, hogy Csehszlovákiában, Prágában 1955-ben alatták fel a térség legnagyobb Sztálin szobrát. A másik kicsit specifikusabb dolog, hogy a szlovákiai magyar kisebbség miért reagált viszonylag langyosan az eseményekre, talán az, hogy nem sokkal vagyunk az 1945 és 48 közötti időszak után, ami a szlovákiai magyarság számára egy nagyon komoly trauma volt, és még mindig nem tudott ettől szabadulni, nem mert talán olyan nyilvánosan fellépni, mint az más magyar kisebbségek tették. Egy dolog azonban bizonyos, hogy a szlovákiai magyarság nagyon élénk figyelemmel követte azt, ami a túloldalon történt, és ezt nagyon megkönnyítette az, hogy az 50-es években a két ország közötti kétoldalú egyezmények következtében nagyon sok magyar sajtótermék járt, erről van volt szó. A másik pedig az, hogy a szlovákiai magyarok között egyre több embernek volt rádió, erős volt szó, és a szlovákiai magyarok szinte kizárólag a budapesti rádiót hallgattak. Ezért van az, hogy már 1953-ból olyan híreink vannak, hogy a szlováki magyarok azt remélik Nagy Imre fellépésétől, hogy nálunk is megszűnik a szövetkezetesítés, és újból a magángazdálkodás kerül előtérbe. 1956. októberében pedig a csehszlovák belügyminisztérium jelentések sorra tudósítanak arról, hogy azokon a településeken, azokon a munkahelyeken, ahol magyarok élnek, szinte alig dolgoznak, mindenki a forradalom eseményét hallgatja a rádióban. Nagyon érdekes az egyik ilyen tudósítás, ami azt mondja, hogy Somorján, vagyis amikor a budapesti rádió beolvassa azt a hírt, hogy mindenki tegye ki a rádiót az ablakból, hogy hallják a többiek is, mi történik, akkor Somorján is kirakták a rádiót, tehát úgy viselkedtek, mint ők is Magyarországon élnének. Vagy tipikus az az eset, ami Zselízen történt, ahol az egyik munkahelyről az a jelentés érkezett, hogy a magyar nemzetiségű lakosság nagyon erősen érdeklődik az események iránt, folyamatosan a rádiókészülékek mellett ülnek, ami hatással van többi alkalmazottra is, és amikor a szlovákok figyelmeztették őket, hogy ne hallgassák állandóan a rádiót, végezzék inkább a munkájukat, a magyarok nevetve válaszolták, hogy ha majd Prágában lesz hasonló felkelés, akkor majd ők fogják a szlovák kollégákat figyelmeztetni, hogy dolgozzanak, ne pedig a rádió mellett üljenek. Tehát ebből is látni az az élénk figyelmet, ahogy a magyar közvélemény, a szlovákiai magyar közvélemény figyelte a magyarországi eseményeket. El kell mondani, hogy a magyarországi eseményeket nem csak kívülállóként figyelte, hanem úgy gondolta, hogy a magyarországi események az ő sorsát is befolyásolni fogják. Legalábbis azt remélte, és ezt az egyik visszaemlékező szavaiból szűrhetjük le, itt idézném idősebb Meckó Mihály visszaemlékezését, aki a 90-es években mondta ezt. Az emberek titkon lelkesedtek, az asszonyok titkon imádkoztak a forradalom sikeréért, és azt remélték, hogy az itteni csehszlovák politika visszazökken egy humánusabb, a két háború közötti republika demokráciájához. Tehát mindenképpen a szlovákia-magyarság összekapcsolta a magyarországi eseményeket a nemzetiségi kérdés rendezésével. Sőt, nagyon sok településen olyan hírek is szállni kaptak, hogy a lakosság cserét valamiképpen vissza fogják fordítani, és azok, akiknek át kellett költözniük Magyarországra, újból hazatérhetnek, és a Magyarországról ide költöző szlovákoknak pedig vissza kell menniük Magyarországra. Egy rendőrség jelentés azt mondja, a Szenci járás egyik községében olyan hírek terjednek, hogy az összes repatriánsnak, aki Magyarországról települt, vissza kell térnie, mint ahogy azoknak is vissza kell térnie Csehszlovákiába, akik Magyarországra települtek át. Szintén ezek az érzelmek váltották ki azt, hogy Tornaján, amelyet 1948-ban város nevét Csefarikóra változtattak, ezekben a napokban felbukkan az a gondolat és az a követelés, hogy a városnak vissza kell kapni eredeti nevét, a Tornaján. Ezt akkor még a csehszlovák hatóságok nacionalista túlzásként értelmezték, 1990-ben azonban ez már megvalósulhatott. Nagyon érdekes az, hogy és ez több egymástól független forrás is tanúsítja, hogy szlovákia-magyar településeken elterjedtek olyan hírek is, hogy esetleg újból határváltozásra kerül sor. Ezt egy belső használatra készült szlovák belügyi jelentés is megerősíti, ami ezt mondja, a magyar lakosok között, főleg az intelligencia körében soviniszta megnyilvánulások észlelhetők. Állítólag Dél-Szlovákia mindig magyar volt, és Magyarországhoz kell tartoznia. Kassan pedig azt beszélik, hogy eljön az idő, amikor kiüldözik a szlovákokat. De megerősíti ezt egy visszaemlékező Kollár Péter Tatália színház igazgatóját, nagyon sokan ismerik itt a teremben. Ő, aki egy kis gömri faluskában élte az eseményeket, azt nyilatkozta, hogy a magyar lakosság zöme legalábbis november 4-ig abban a hitben élt, hogy a magyar csapatok mégiscsak bejönnek. Természetesen erre felfigyeltek a szlovák hatóságok is, és nem véletlen, hogy a csehszlovák nemzetvédelmi miniszter október 29-i kollégiumának ülésén egy olyan mondat is elhangzott a határ mellé felvonuló csehszlovák tankokkal kapcsolatban, miszerint idézem, megállapítás nyert, hogy a magyar határvezetbe küldött tankok az itt 10 év után felbukkanó soviniszta irányzatok megfékezésében is nagy szolgálatot tehetnek. Tehát ezeknek a tankoknak volt egy olyan hatása is, vagy olyan hatást is szántak nekik, hogy egy esetleges tehát magyar sovinizmust valamiképpen visszafogjanak. Én azonban úgy ítélem meg, hogy ezek a megnyilvánulások marginális jelenségek voltak, bár természetesen kiváltottak bizonyos félelmeket a szlovák lakosságból, sőt, érdekes módon még az egyházon belül is, egy másik belügyi jelentésben például arról van, azt írják, hogy a szlovák papok között általános az elutasítás a magyarokkal szemben. A nagyszombati Szent Adalbert társulás intézője szó szerint ezt mondta, inkább százszor a kommunisták, mint a magyarok. Most néhány szót arról, hogy hogyan is fejezhette ki a szlovákia-magyarság az álláspontját. Valamiféle hivatalos érdekképviselet nélkül, hiszen csemadokot annak nem tekinthetjük, főleg a csemadok vezetését, amely tudjuk, hogy október 29-én egy a kormány és a Szovjetunió iránti rendkívül szervilis nyilatkozatot tett közzé. Nagyon lehetőség a szlovákia-magyaroknak, hogy kifejezzék az érzelmeiket, nem volt. Szesztai Ádám, aki foglalkozott ezzel a témával, elsősorban nyugati hírforrásokra és Brogyáni Kálmányi tanulmányára hivatkozva rendszerellenes tüntetésekről is beszámol, amelyek színhelye állítólag a következő városok lettek volna: Léva, Nyitra, Érsekújvár, Kassa, Losonc. Szepsi nagykapus. Ezeknek a tüntetéseknek a meglétével kapcsolatban semmiféle forrás nem találtunk, úgyhogy nem valószínűsíthetjük. Amiről tudunk, azok inkább szimbolikus megnyilatkozások. Ilyen szimbolikus megnyilatkozásnak tartjuk a himnusz éneklés ideget. Több helyen énekelték a himnuszt, a magyar himnuszt az 56-os forradalom idején. Így például a Rimaszombati járásba tartozó kezdetén, Nyitra melletti Alsóbodokon, vagy például a Nyitra melletti Kolonyban. Sándor János helytörténésznek köszönhetően ezt az utolsó esetet nagyon jól ismerjük. Tudjuk, hogy egy ilyen kocsmai beszélgetésből indult. Érdekes módon épp egy szlovák nemzetiségű koloni volt az, aki hangosan értetni kezdte a magyar forradalmat, majd többiek ezen felbuzdulva felálltak, és az egész kocsma lénekelte a nemzeti himnuszt. Két nap múlva ott volt a belügyminisztérium egységei, ezt az asztaltársaságot letartóztattak, és 5 személyt 1-3 hónapig tartó börtönbüntetésre ítéltek. Nyilvánvalóan ez tipikus eset, egyrészt tipikus az is, hogy ilyen megnyilvánulási formái voltak a forradalom eseményének vagy hatalmának, másrészt tipikus hatóság reakció is, hiszen túlreagálja az eseményeket. A nyitrai kerületben összesen a forradalommal kapcsolatban 72 személyt tartóztattak le ebben az időben. Megnéztem ebben a 72 személynek egy nagyon jelentős része, több mint az egy harmada azért volt letartóztatva, mert alkoholos befolyásoltság alatt valamilyen túlzó kijelentést tett. És gyakorlatilag komolyabb államellenes cselekedettet senki sem követett el. A szimbolikus tiltakozás formái voltak például azok, hogy néhány helyen megkoszorúzták a második világháborús katonáknak a síremlékeit. Ilyen történt Ipolyságon, illetve Szentszen, ahol a belügyi jelentések megint arról szólnak, hogy a helyi temetőben eltemetett második világháborús katonák sírjaira a jelentés egyébként egyszerűen csak fasisztáknak nevezik őket. A Szenci Nemzeti Bizottság magyar tagjai 4800 korona összegért 62 keresztet helyeztek el, és azért is a jelentés még arról is szól, hogy ez az eset azért is feltűnő, mert ugyanezek a személyek 1945-től 56-ig egyáltalán nem törődtek a sírokkal. De szintén a szimbolikus megnyilatkozás egyik formája az, amikor a forradalom leverése után a már említett losonci iskoladiákjai, vagy a pozsonyi magyar tannyelvű pedagógiai iskoladiákjai fekete gyászszalagot tűznek a ruhájukra. És nagyon sok magyar településen a kollektívák elutasították az úgynevezett petíciók aláírását. Egy nagyon érdekes eset történt például a Válványosi Állami Gazdaságban, ahol a zootechnikus azzal utasította vissza a petíció aláírását, és aztán emiatt az egész kollektíva nem írta alá. Az indoklásában, vagyis azt tüntette fel, hogy a felkelők nem lehetnek csirkefogók, mert a neves focista Puskás is támogatja őket. Egy másik oldal a szlovákiai-magyarok és a forradalom kapcsolatának az, hogy a csehszlovák hatóságok igyekeztek is felhasználni a szlovákiai-magyarokat. Tudjuk azt, hogy már a forradalom első napjaiban a Prágai Központi Bizottságban olyan terv született, hogy Fábri Istvánnak, a neves rozsnyói kommunistának vezetése vagy önkéntes egységet kellene átküldeni Magyarországra. Ebből valószínűleg a szovjetek valószínűleg ezt nem fogadták el, és semmi nem lett. Említés került arra, hogy létrehoztak egy bizottságot Lőrinc Gyula vezetésével, amely irányította a Magyarországra irányuló propagandát. És tudjuk azt, hogy milyen komoly szerepet játszottak a szlovákiai magyarok abban, hogy az Új Szónak és más szlovákiai magyar lapok rendkívüli kiadásainak a példányait ők vitték át Magyarországra, ők ismerték a zöld határon az átjárást, nekik voltak helyismereteik, ők tudtak a helyi lakossággal kommunikálni. Karol Bacilek a Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságnak december 12-i ülésén külön dicséretben is részesítette ezért a szlovákiai magyarokat, és azt mondta, hogy talán helyén való lenne megfontolni, hogy néhányokat kitüntetésre kell felterjeszteni. Miközben átvitték ezeket az újságokat, néhány furcsa és mulatságos eset is történt. Például a Somorjai Pártszervezet megbízásából két férfi Doborga szigetre vitte a csónakkal az Új Szónak a példányait. Ott magyar forradalmárok elfogták őket. A két férfi leírása szerint azzal fenyegették őket, hogy kivégzik, majd egy hivatalos katona közbejárására szabadon engedték őket, de saját kezükkel kellett visszaevezniük, mert az evező lapátot elvették tőlük. Vagy egy másik eset, a Nógradba tartozó Törincsi elvtárs önfeláldozását emeli ki, aki a sajtó átszállítása közben az Ipolyba potyant, de idézem, de a hideg időjárás ellenére nem fordult vissza, amíg a párt feladatot el nem végezte. Természetesen a magyarországiak is reagáltak a forradalmárok, és több helyen például a Szabad Nógrád című napilapban tiltakoztak az új szónak ezen száma ellen. A szlovákiai magyarokat a belügyminisztérium igyekezett felhasználni különböző más megbízásokra is, például azok között az ügynökök között, akiket a forradalom idején átküldött híreket, információkat szerezni a magyar forradalmárok helyzetéről, fegyveres erejéről, a legtöbb szlovákiai magyar volt. A Prágában általán felelt dokumentumok között például szerepel egy szpevák, vagyis énekes fedő nevű ügynök, aki a szlovák állami népitánc együttes a SZLUK alkalmazottja volt, egy bazsant, vagyis falcant fedő nevű ügynök, aki középszintű államvezető, egy Florian fedő nevű ügynök, az kultúrházigazgató, és egy Vavrinec Lőrinc nevezetű ügynök, aki Szenc melletti település katolikus plébánosa volt. Ezeket mindnyájukat általában 2-3 napos kiküldetésre küldték át a határon, általában 3-400 forintot kaptak, egy munkahelyi hiányzásokat a munkahelyi pártszervezeten keresztül intézték, és elsősorban felkelő katonai erőiről kellett híreket szállítaniuk. És általában megnézzük ezt a népsort, akkor azt látjuk, hogy a szlovákiai magyar társadalomnak az értelmiségi vagy középosztálybeli rétegéből vannak betbugálva. Természetesen más pártmunkára is küldték át a magyarokat, november 4-e után erről a kollégák, például Pesek kolléga már más helyeken írt, és erről nem akarok beszélni. Még egy-két szóval arról, hogy milyen hatása volt a szlovákiai magyar kisebbség életére a forradalomnak. El kell mondani azt, hogy a forradalom következtében a CKP nemzetiségi politikája nem változott. Bizonyos korrekciókat azonban hajtott végre. Például a belügyminisztérium kollégium elé már november 27-én egy olyan jelentés került, amely komoly hiányosságnak nevezte azt, hogy Dél-Szlovákiában nincsenek magyarul beszélő ügynökök, és a belügyi hálózat hiányolja ezeket az embereket, miközben az itteni járások lakosságának 90-95%-át magyarok alkotják. Ezért azonnal toborzás indul Dél-Szlovákiában, és 494 jelöltből 53 főt kiválasztottak, akiket 57. januárjában 4 hetes gyorsan folyamra küldtek Pozsonyba. Ezzel párhuzamosan rendőrség kötelékébe is toborozni kezdtek a magyarok között. A másik fontos tapasztalata a pártnak az volt, hogy a szlovákiai magyarok túlságosan figyelnek a magyarországi eseményekre, és ennek egyik oka az, hogy túl sok a sajtó, ami átkerül. Dénes György, aki az Újszó főszerkesztővét és a pártban is fontos pozíciót töltött be ezen a bizonyos december 12-i ülésen, azt mondta, hogy még az olyan idézőjelben ártatlan folyóiratok is, mint a Béke és Szabadság vagy Ludas Matyi rendkívül ravasz módon lázítottak a párt és a kormány ellen, és itt ugrok egyet, és ezért a jövőben jobban oda kell figyelnünk, hogy milyen sajtótermékek és milyen mennyiségben kerülnek be az országba. És ennek a következtében a következő időben igyekeztek visszafogni a magyar sajtótermékeket, és esetleg azokat szlovákiai más lapokkal pótolni. Hogyha én összegzésként azt akarnám végül is elmondani, hogy milyen hatása is volt a szlovákiai magyarokra a forradalomban, azt mondhatnám el, hogy hogyan reagáltak rá, hogy a szimpátia az általános volt, de igazából ezt nyilvánosan nem merték kifejezni, és ennek egyik oka nem csak a korabeli sztálinista csehszlovák rendszerben látom, hanem abban is, hogy a 45 és 48 közötti évek megfosztották a szlovákiai magyarokat a természetes vezetőiktől. Eltűnt a kassai, a pozsonyi magyar polgárság, a falukról azok a gazdák, akikre felnéztek az emberek, eltűnt a szlovákiai magyarság, magyar értelmiségnek egy jó része. Itt maradt egy vezetők nélküli értelmiség, és azok az a pártelit, az a magyar pártelit igazából nem akarta felvallani azt, hogy a szlovákiai magyarságnak igazi vezető legyen. És ezek a vezetők is hiányoztak ahhoz, hogy a szlovákiai magyarok valamiképpen aktívabban fellépjenek 1956-ban. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm a figyelmet.
Ďakujem doktorovi Šimonovi za ďalší kamienok do mozaiky.